Jó estét kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit. Bemutatkoznék először is, Nagyidai Adrien vagyok, a Magyar Teozófiai Társulatnak a tagja. Örülök, hogy itt ebben a kedves kis csoportban tarthatok előadást. Akik még dorogiakon, esztergomiakon kívül érkeztek, ők a társulatunknak, illetőleg az alosztályunknak a tagjai, és nagyon nagy örömet szereztetek, hogy jöttetek. Ezt meggyújtanám az alkalom tiszteletére. Közben megköszönöm Zoltánnak megint az invitációt, a meghívást, és nagyon-nagyon egybevág ezzel a témával az, hogy most egy iskolába vagyunk. Elárulom önöknek, hogy én valaha tanítottam, 7 éven keresztül, és aztán elszakadtam az iskolától, de ennek még van egy előzménye, az, hogy amikor az egyetemre készültem, akkor 20-szoros volt a túljelentkezés azon a szakon, ahova én jelentkeztem, és előfelvett voltam. De az előfelvételt azt csak úgy adták, hogy kérvényezni kellett, és a kérelembe én beleírtam azt a szép mondatot, hogy én egész népemet fogom nem középiskolás fokon tanítani. És akkor valahogy el is érkeztünk ide ehhez a mai előadásnak a témájához, az életfeladat vagy a dharma törvényéhez, hogy milyen érdekes, hogy az ember elindul egy pályán, készül rá, tanul, tanít, beleírja ezt a fél mondatot már az önéletrajzába, vagy a nem önéletrajzba, hanem a fellebbezésébe, hogy egész népemet fogom nem középiskolás fokon tanítani. Aztán teljesen elkanyarodik az élete, valami mással foglalkozik, emberekkel foglalkozom azóta is, továbbra is. És aztán mégis itt marad valahol a tanítás. Tanítás valamiféle tapasztalatnak az átadása, azt, amit az előttünk járók ránk hagytak. És aztán most itt találkozunk egy iskolában, megint eszembe jut a tanítás. Tehát valahol érdekes módon itt azért kering az ember egy-egy téma körül. A dharma az életfeladat törvénye. Ugye egy több előadásból álló sorozatban vagyunk, kicsit régen volt az első 1-2, ugye az első egy alapozó, bevezető teozófiai előadás volt, a második előadás pedig a karmáról szólt, és akkor azt mondtuk, hogy na mi legyen a következő, legyen a dharma, azaz az életfeladat törvénye, hogy mi teozófusok hogyan is gondoljuk. Mi is ez? Először bemutatnám, hogy milyen témakörökről fogok ma beszélni. Az első témakör, hogy a dharma, vagy az életfeladat törvényét megpróbálom megközelíteni, egy picit a fogalmat tisztázni. Aztán a második részben arról fogok beszélni, hogy miért is különbözőek az életfeladataink. Mert hogy mindenkinek van életfeladata. Sokszor nem is egy, hanem több is lehet. De hogy különbözőségek vannak ebben. Nem igaz, hogy nincs valakinek életfeladata, csak esetleg nem ismerte még fel. Nem tudatosult benne, hogy mi is az. A harmadik részben a fejlődésről fogok beszélni, hogy hogyan is alakult az, hogy ennyire különbözőek vagyunk, hogyan történt ez a fejlődés. Illetőleg a negyedik részben a helyes és helytelen témájáról. És mielőtt elkezdenék beszélni, én ezt a mai előadásomat felajánlom az előttünk járóknak, különösképpen Anni Besantnak, akitől én ezt a tanítást kaptam írásban. És felajánlom mindazoknak, akik ezzel a témával foglalkoznak, ezt a témát körbe szeretnék járni. Tehát nézzük a fogalmat. A dharma fogalma megjelenik több kultúrában, így például a hinduizmusban is. Egészen pontosan nem tudjuk magyarul megmondani, nincsen megfelelője a magyarban, ami teljes mértékben visszaadná a szónak a jelentését. A dharma az, ami fenntartja az ember létezését. Alapjában egy bizonyos elfoglaltságra, cselekvésre utal, a dharma elve alapján az embernek erkölcsösen, törvénytisztelő módon kell viselkednie és így végezni a kötelességét. Irányítás alatt kell tartani a magában levő rossz késztetéseket, kétmohóságot és dühöt. Ezt a terebes lexikonból vettem, mint meghatározást, hogy a hinduizmusban ezt jelenti a dharma. Egy bizonyos elfoglaltságra, cselekvésre utal, és nagyon gyakran a karmát és a dharmát felváltva használják, mint cselekvést. Ugye itt ezen a képen, ha még emlékeznek rá, az előző előadásban ugye a karmáról volt szó, a karma ugye az ok-okozat törvénye. Az, ami szinte hátulról tolja, nyomja az embernek az életét. Valaha, valamikor történt egy ok, lehet, hogy egy korábbi életben, lehet, hogy egy jelen életben, és utána találkozunk az okozattal, a következménnyel. Viszont itt van a dharma, mi is a dharma, az is egy cselekvés, de az életfeladatunknak a törvénye. És ez a kettő együtt játszik az életünkben. Átszövi, át és átszövi egymást. A buddhizmusban mit jelent a dharma? Az igazság, amit Buddha tanított. Ez a dharma nem más, mint az élet eredete, egy tiszta, fénylő tudat, a létező minden. És kicsit kivastagítottam itt a szlájdokon, hogy a mindannyiunkban létező, mélységes élet, ez az, amit dharmának hívunk. Tehát a mindannyiunkban létező, mélységes élet, az igaz törvény önmagunk igaz természetének a felismerése. Tehát ez egy belső munka, önmagunk igaz természetének a felismerése, amelyhez egyedül csak is a saját erőnkből, a saját tapasztalatunkon átjuthatunk. Haldokló Buddhát megkérdezte a tanítványa, kihez forduljunk tanításért, ha te már nem leszel? Buddha pedig így válaszolt, bízzatok a dharmában, és találjátok meg vezető fáklyátokat saját tiszta és igaz tudatotokban. Tehát saját tiszta és igaz tudatotokban. Szepes Mária is foglalkozott ezzel a fogalommal. Ebbe a létbe az ego ugye magával hozta a saját töltését, és ennek a kiteljesítése és finomítása tulajdonképpen a dharma, ez az ő feladata az élete folyamán. Az életének a feladata. Gyere, Anikó! A dharma tehát nem más, mint mindenkinek az egyéni feladata. És Szepes Mária hozzáteszi azt is, már is a fogalom meghatározásban, hogy más dharmáját követni végzetes tévedés, de nem teljesíteni a dharmát, az életfeladatot, az azt jelenti, hogy egy belső elégedetlenséggel, egy szenvedéssel fogunk találkozni. A dharma tehát nem más, mint a felismert hivatás vonalán végzett kötelesség, amely mélyen erkölcsi természetű. Így határozza meg Szepes Mária a dharmát. És aztán azt mondja, hogy aki ráeszmél a saját, illetőleg embertársai dharmájának egyéni mi voltára, tehát hogy minden embernek van dharmája, és az különbözik egymástól, minden embernek van életfeladata, annak jelentőségére, az jobban megérti a másikat, elviseli a másiknak a sajátságait, és megbékül azokkal. Emlékeznek, 10 évvel ezelőtt volt a James Redfieldnek a néhány könyve nagyon nagy divatban. Mennyei profécia, így van. És ott Redfield az egyik részben, a mennyei profécia egyik részében, ugye felteszi a kérdést, hogy mi is az én rendeltetésem. És azt mondja, hogy jaj, de érdekes, személyesen 1973-ban ő átélt egy élményt, leírja pontosan, hogy ez Tennessee államban történt, amikor kirándult egy hegységben, és ott egy villanásra megpillantotta mindazt, ami majd 20 év múlva az életében történni fog és megvalósul. A munkáját megpillantotta, ami ugye egy könyv megírásához vezetett, aztán azt is megpillantotta, hogy milyen népszerű lesz ez a könyv, és azt, hogy mennyire fog növekedni az ő spiritualitása, illetőleg azt a sok-sok erőfeszítést, amit meg kellett tennie ezen az úton. Először ugye azt hitte, hogy csak zagyva álom az egész, de aztán nem halványult el a látomásnak az emléke, és később, amikor ráeszmélt erre, akkor rájött, hogy egy születési látomásban volt része. Tehát ez egy általában egy intuitív, egy belülről jövő dolog, hogy az ember felismeri az élet feladatát. Van egy nagyon régi barátom például. Sokáig nem tudta, hogy mi is az ő dolga, mert ott voltak a körülötte a családtagjai, a barátai, a különböző élethelyzetek, amiket meg kellett oldania, és aztán jött egy nagyon-nagyon mély gödör az életébe, hogy az életközép válság idején, 40-es évek körül, és olyan mélyre került, hogy nem tudott más csinálni, mint hogy elkezdte kiírni magából a vele történt dolgokat, és akkor ráeszmélt, hogy jaj, de érdekes, én már 4 évesen író szerettem volna lenni, csak senki nem hagyta. Nagyon jól írt egyébként, mert előfelvétellel vették fel őt, nem előfelvétellel, hanem felvételi nélkül vették fel őt az egyetemre. Tehát benne volt a képesség, de ugye 4 éves korában már tudta, hogy író szeretne lenni, aztán csak 40 fölött kezdett el valóban foglalkozni vele, és ma is ezzel foglalkozik. A Bhagavad Gita, ugye ez a kis könyvecske valószínűleg többen ismerik, az isteni ének ezt a címet viseli, és ugye abban szó van egy nagy csata jelenetről a kuruksetrai csatamezőn, amikor is Arjuna az egyik vitézharcos úgy szól, hogy jaj, nekünk nagyon nagy bűnt akarunk elkövetni, meg akarjuk ölni atyánk fiait. Jobb lenne, ha letennénk a fegyvert, ellenállás nélkül, mert megölnek a harcban, és inkább béke legyen. De levertséget érez, zavart az elméje, mert nem tudja valójában, hogy mit is cselekedjen, mert nem tudja, hogy mi a kötelessége. Ott helytállni a csatamezőn, vagy békességet kötni. És aztán ugye rájön, hiszen tanításokat kap, hogy ott kell helytállnia a csatamezőn. És kérdem tőled, mi helyesebb, errefelej határozottan tanítványod vagyok, hozzád könyörgök és oktass engem. És rájön, hogy harcolnia kell a kuruksetrai csatamezőn. Ugye itt egy képet hoztam erről. Krisna a dharma tudományára oktatja barátját, Arjunát, ez az a kép. És akkor a Bhagavad Gita-ban megjelenik a dharma vagy az életfeladat törvénye többszörösen. Például így, hogy az ember akkor éri el a tökéletességet, ha a saját kötelességét annak az elvégzésére törekszik. Tehát itt nagyon fontos az, hogy a saját kötelességünk elvégzésére törekedjünk, ne a máséra, mindig a sajátunkéra. Ha kötelessége teljesítésében az ember azt imádja, akiből minden létező kiárad, aki az egész világot áthatja, akkor éri el a tökéletességet. Majd az előadás végén eljutunk idáig. tehát a tökéletességet a maga fejlődési fokán, a maga sajátos kötelessége teljesítésében érti. Aztán megint itt egy idézet. Jobb az embernek a saját kötelességét, a saját darmáját teljesíteni, ha bár szűkös érdemekkel jár is, mint jól végezni a másokét. Aki saját természetében rejlő kötelességét teljesíti, az bűnbe nem esik. Tehát mit mond ugye ki ez a kis bekezdés? Hogy a saját kötelesség bármi legyen az, utcaseprés, házi munka vagy bármi, jobb azt teljesíteni, mint valakinek a másét. És ugye inkább teljesítsük a saját darmánkat, a saját életünk törvényét, a saját kötelességünket, még ha érdemtelen is, mint a másét dús eredménnyel. Mert a más darmája tele van veszéllyel. Aztán hoztam még egy példát, Sir Francis Chichester talán, aki a 20. században elsőként hajózta körbe egymagában a Földet, és 1967. májusában Sydney kikötőjébe érkezett, és ezt nyilatkozta, hogy aki véghez visz valamit, ugye egy hatalmas feladatot vitt véghez, az azért csinálja, mert ilyen a természete, ilyen az ő belső természete, és nem szökhet el a saját sorsa elől, mert ha az ember nem teljesíti ki a természetét, élete csalódás és boldogtalanság lesz. És bizony, hogyha ez félelemmel tölt el valakit, akkor ezt a félelmet el kell fogadnia. És akkor nézzük meg, hogy mi teozofusok hogyan közelítjük, vagy próbáljuk megközelíteni a darmát. A darma tehát nem más, mint az ember belső természete egy adott fejlettségi fokon. Ugye rengeteg önvizsgálat kell hozzá, hogy ezt bemérjük, hogy mi most hol állunk. Megnézni a cselekedeteinket, a szavainkat, a gondolatainkat, mert ezek mutatják meg, hogy a fejlettségünkben milyen szinten vagyunk, hova érkeztünk el. Mi a jelenlegi növekedési fokunk. Most gondoljanak különböző emberekre, a környezetükben, a szavaikra, a cselekedeteikre. És látjuk, hogy ezek különbözőek és különböző fejlettségi fokon vannak. Tehát van egyszer az ember belső természete jelen állapotában egy adott fejlettségi fokon, és utána pedig egy következő lépcső a további kibontakozás következő lépésének a törvénye, ami a továbbfejlődésnek egy következő szintjére viszi át. Tehát a dharma nem más, mint egy törvény, ami a tökéletesedést lehetővé teszi, a fejlődést lehetővé teszi, hogy egyre tökéletesebbé váljunk. Mert ugye az élet lényege a fejlődés, a tökéletesedés. Tehát látjuk, hogy két részből áll ez a fogalom a mi megközelítésünkben. Akkor jön a következő része a fogalom magyarázatok után, hogy a különbségek közöttünk miért vannak. Egy nagyon fontos alapvetéssel szeretném kezdeni. Ez az alapvetés, fölírtam ide, hogy a minden egy és minden egységben alapvetése, hogy minden Istentől és Istenben van, nincs semmi a mindenségben, ami kivonhatná magát belőle, nincs élet csak az ő élete, nincs erő csak az ő ereje, nincs energia csak az ő energiája, nincsenek formák csak az ő formái, és minden az ő gondolatának eredménye. Ez az alapvetésünk. Én benne vagyok, és ő bennem van. Mi benne vagyunk, és ő bennünk van. És akkor nézzük meg, itt próbáltam egy kicsit látványossá tenni az univerzumot. Egy kép jutott eszembe erről, hogy talán ismerik, a Gibrán könyvünkben benne is van, a prófétában hátul, mert ugye Gibrán festő is volt, hogy egy kéz lenyúl a vízbe, és ahogy bele érinti az ujját, akkor az ott fodrozódni kezd. Egy picit ezt próbáltam itt megjeleníteni. Ugye létezik az univerzum, a tökéletes, a mindenség teljessége és tökéletessége. A megnyilvánulatlan egy, aminek az alapeszméje az egység. És mit látunk körülöttünk? A megnyilvánultat, aminek az ismérve a változatosság, a sokféleség, a korlátozottság. Minden változásban, minden mozgásban, ezer színárnyalatban létezik. És ez a bizonyos megnyilvánulatlan egy, csak próbáltam ott valamivel érzékeltetni, mit tesz? Kiárasztja az ő akaratát, ugye, ami az előző sorokban, a kék, az előző szlájdon volt fönt. Kiárasztja az akaratát a világba, és folyamatosan teremt, és teremt, és megnyilvánul, és ennek a megnyilvánultságnak az ismérve a változatosság. És amikor szétnézünk a környezetünkben, akkor mit látunk? Őt látjuk, a maja fájt lába burkolózva. Káprázat fájt lába burkolózva. De mit látunk? Minden harmóniában van, bármennyire is harmóniátlannak látjuk. Minden így van jól, ahogy van. Minden rész, az egyik rész kapcsolódik a másikhoz, és követi a másikat. Minden harmóniában van. Mondhatjuk így is, hogy szellem és anyag, Isvára és Mája, élet és forma. Bizonyára volt ilyen élményük. Nekem nemrégiben volt, csodálatos napfelkeltét éltem át, és tükröződött a vízen. És érzékeltem ebben a természeti tüneményben az egységet. Mert ugye mi is az univerzum? Az ő kivetülése korlátozott feltételek között látjuk meg, vagy láthatjuk meg a tökéletest. Próbáljuk mindig meglátni a tökéletest, ne a tökéletlent. Látjuk a formák tömegét, amikben megjelenik az isteni, a legfelsőbb gondolat. És az univerzumban minden rész a saját feladatát végzi, a saját életrészét fejleszti, és saját maga tökéletesedik. Az univerzumban minden. A kövek, a fák, az állatok, az emberek, a bolygók, minden, minden tökéletesedik. Amikor Isvára a szépségre gondol, gondoljanak önök is a szépségre. Csak néhány ábrát, vagy rajzot, vagy képet tettem ide, hogy milyen gyönyörűek a természetnek a növényei, vagy állatai. A szépségben ő nyilvánul meg a mi számunkra. Ahogy Gibrán írja a prófétában, a szépség nem szükséglet, hanem egyfajta elragadtatás. A szépség az élet, amikor az élet fölfedi szent arculatát. Tehát amikor szépet tapasztalunk, akkor mindig egy levetülést látunk, az ő arcát látjuk. Viszont, ahogy ugye a Gítában írja, a látszat teremtés burkában, ezekben a fátlakban, amit májának nevezünk, nem mindenki ismer föl engem. Hajaj, nem is foglalkozik sok esetben vele. De a szépség az örökké valóság. Tehát amikor a szépséget látjuk, akkor az örökké valóság tükröződését látjuk, amint egy tükörben önmagát szemléli. De ti vagytok az örökké valóság, és ti vagytok a tükör is, mondja Gibrán. Ezek olyan mondatok, hogy nagyon jók a meditációra. Menjünk tovább a következő részre, ez pedig a fejlődés. A fejlődés témája azt az utat próbálja bemutatni, amíg az életcsíra a teremtő tökéletes képmásává fejlődik. Ugye a Bhagavad Gita így fogalmaz, hogy Isvara elveti magjait a nagy vízbe. Na most gondoljanak arra a napfelkeltére. Ugyan a nap, mint férfi minőség, elveti magjait a nagy vízbe, ahogy belevetült, az a női minőséget szimbolizálja. Ugye képes beszéddel vagy jelképekkel fejezik ki magukat ezek az írások. Isvara, a szellem, elveti magjait a nagy vízbe, az anyagba. Tehát magyarán a tudat fejlődéséről van szó. Az egyéni emberi élet, ha körbenézünk, a testeink életkora különböző. Ugye az egyik gyerek az még csak most született, a másik az már 5 éves, 8-16, aztán vannak 40-esek, és sorolhatnám tovább. 90-esek és 110 évesek. Tehát testeink kora különböző. De az egyéni létezésünk kora is különböző. Egy élet van mindenben, de különböző idő állapotokban létezik, a növekedés minden fokán. Attól függően, hogy ez a bizonyos mag mikor lett elvetve. Hiszen a teremtés az nem egy teremtő szó, hanem folyamatos meditáció, folyamatos kiárasztás, folyamatos kiárasztás. Az egyetlen élet ugyanis önmagát a fejlődés különböző lépcsőfokain és a kibontakozás különféle állapotaiban jeleníti meg. Ugye szintén a Bhagavad Gita így fogalmaz, az örökké való az anyaméh, amelybe én vetem a csírákat. Tehát mindennek a legvégső természete ugyanaz, ugyanazon cél felé halad, szintről szintre, egészen az isteni tudatosságig bejár egyfajta vonalat, nem azt mondom, hogy kört, de egyfajta vonalat bejár. Mégis vannak jelen állapotban, ha szétnézzünk, különbségek a megnyilvánulás fokát és a szintekre vonatkozó törvényt illetően. És tekintsük át a belső fejlődésnek a vonalát. Itt egy nagyon egyszerű kis ábrát látnak a tudat fejlődéséről. Ugye itt látjuk az ásványokat. Ugye járunk a természetben, azt gondoljuk, hogy a kő élettelen, pedig dehogy, ugyanaz az élet rezeg benne. A kő ugyanúgy fejlődik, az ásvány ugyanúgy fejlődik, mint bármi más. A növény. Ugye már nem csak fizikai teste van, hanem ez nagyon ismert, hogy érzelmi teste is van. Ha szeretettel fordulunk a növény felé, ő azt érzékeli és meghálálja, és gyönyörű leveleket hajt. Hopp. Na, most merre mentem? Ajaj, nem jó felé. Merre menjek? Na most előről kezdi. Ezt nem tudtam, nem emlékeztem rá, hogy így fogja felhozni. Jó. Látjuk, hogy az állat már egy szinttel magasabban van. Ugye a kutyának, hogyha szólunk, pár dolgot tud már teljesíteni. Van egyfajta mentális teste, tehát már nem csak érzelmi, hanem némi értelmi képesség is van benne. És aztán, ugye itt van az ember, ahol a mentális képességek fejlődése jelenleg ugye az alsó mentális képesség fejlődése után sok esetben a felső mentális képességek, az elvont gondolkodás felé halad, úgy fejlődik, tehát itt most a fejlődés törvényét nézzük, és utána pedig ugye látjuk az ember után a spirituális tudat fejlődésével azt a lényt, aki majd kilép egy magasabb fejlődési formába. Ezekről a fokozatokról nagyon-nagyon röviden. Amikor leszáll az élet az anyagba, akkor még csak magok, csírák, potenciális lehetőségek vannak. Korszakokon keresztül történik ez, a magvetés. Az ásványvilág korszakokon keresztül kap megrázkódtatásokat, azért, hát tudjuk, hogy a kövek gördülnek, eső mossa őket, porladnak, egyebek, ezek mind tanulási, fejlődési lehetőségek. Korszakokon kell keresztül menni a különféle megrázkódtatásokkal, hogy egy magasabb szintre tudjanak lépni. Gondoljanak a tűzhányokra, vagy bárhol, ahol ugye kövekről, ásványokról beszélünk. Aztán a növényi élet, amiről az előbb beszéltem, ott már a különbségtevés csírái megjelennek, az érzelmek és a különbségek felismerése. Az állatvilágban egy hatalmas fejlődés történik, ott ugye a vágy kielégítéséről van szó, és a felfogó képesség megnövekedéséről. Aztán itt van a primitív ember, így mondom, hogy primitív ember, tehát az ember fogalom kezdeti szintjén álló ember, aki már meg kell, hogy különböztesse az ént és a nem ént, ugye a másikat. Ez én vagyok, ő a nem én. Az öntudat gyökerei megjelennek. Az ő hajtóereje, az ő darmája az, hogy minden vágyát ki kell elégíteni. Ha éhes, egyen, stb. Stb. Aztán nézzük a civilizált embert. Ő is tapasztalások sorozatán megy keresztül. Az egyik tapasztalat gyönyörrel, a másik fájdalommal jár. Tanul mind a kettőből. Ha követi a törvényt, akkor megy tovább az útján, gyönyörrel jár a dolog, de fájdalom is társulhat hozzá, hogyha a törvény ellen ellenszegül. Elkezd kifejlődni a megkülönböztető képessége, hogy mi a jó és mi a rossz, mi a helyes és mi a helytelen. És mindez idő és idő és idő, és itt nem 40 évről, meg 60 évről, meg 80 évről van szó, hanem évmilliókról, amíg fejlődünk. Ugye a reinkarnációról fogunk beszélni a következő témában, tehát életről életre tart ez a fejlődés. Ugye ha belegondolunk abba, én nagyon sokszor szoktam azon gondolkodni, hogy ugye egy élet alatt mennyit fejlődtem. Gondolkodtak-e már ezen? Sokat? Keveset? Mennyit? Hova akarok eljutni? Idő, 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 idő. Az univerzumnak nem számít az idő. Az számít, hogy fejlődjünk. Milyen tapasztalatok árán? Így is, úgy is fejlődni fogunk. Akár jó, akár rossz tapasztalatok útján. Mert előbbre fogunk, ha csak egy hajszálnyival is lépni. Ugye kapunk segítségeket a fejlődéshez. A tanítók kinyilatkoztatását, vagy példáját. Az előttünk járók példáját. Aztán van, amiért jutalmat kapunk, van, amiért büntetést, és amikor fájdalmat érzünk, mondjuk a szívünkben valami miatt, akkor az bizony tanít, és szenvedünk, és ezzel is tudunk majd előrelépni. És aztán, ha nem jól oldottuk meg a feladatot, akkor jön majd még egy, meg még egy, meg még egy, ismétlés és ismétlés, egy kicsit más szinteken. Isvára türelmes. Olyan leckével tanít, amit a lélek hajlandó tanulni, megtanulni. Tehát itt látják a slide tetején, hogy Isten terve nem más, mint a fejlődés. Amit itt próbáltam bemutatni, ugye arról szólt, hogy ez a nagy egész, ennek a lényege, a fejlődés. Minden szinten, különböző fokozatokban. Ugye a vadember, ahogy az előbb mondtam, az önzéssel tanul. Azt mondja, hogy kívánom. A civilizált ember már azzal, hogy azt mondja, hogy osszuk meg, amin van. Ő egy közösségi polgár. A spirituális ember mondata az, hogy segítek rajtad, osztozok a más terhén. A tanítvány az ő nevében cselekszik. A mestere által teremtett áldás szétosztója. A mester pedig azt mondja, hogy nem én cselekszem, hanem az atya, és legyen meg a te akaratod. Tehát itt látjuk a fejlődést az emberi szinteken keresztül. Na és akkor nézzünk, még addig ne olvasgassák, kicsit visszamegyek. Ugye van darmája, van életfeladata nem csak az embernek, hanem az egyes nemzeteknek is. Ha belegondolnak például a görögökbe, a görög világba, a kultúrát fejlesztette nagyon-nagyon magas fokra. Egyiptom, a vallást, Róma, a jogot. India pedig mit adott a világnak? A darmát, a darma fogalmát. És akkor egy picit most áttérnék az indiai kasztrendszer bemutatására, hiszen nagyon sok tanulsága van a mi számunkra, hogy az egyes fokozatok, amiket ezek a kasztok megtestesítenek, az embernek milyen fejlődési szintjét mutatják meg. És most vonatkoztassunk el a kasztoktól, nézzük meg, hogy mi volt az a négy alapvető fejlődési szint, amit a kasztokkal India adott a világnak a dharma tanításán keresztül. A sudra vagy szolga, aki a fizikai javakat a saját keze munkájával, de mások szolgálatában termelte meg. Mit kell neki megtanulni? A szolgálat fegyelmét. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy meg kell tanulni a szolgálat fegyelmét. Kicsi még a kezdeményező energiája, képzetlen az ítélő képessége. Tehát itt megint fokozatokról beszélek, amiről az előbb beszéltem, hogy az emberi fejlődés mennyi-mennyi szinten megy keresztül, és ez itt így körülöttünk így egyben van. Itt nincs kasztrendszer nálunk, de hogyha belegondolnak, találkoznak ugye ilyen emberekkel, akiknek a szolgálat fegyelmét kell megtanulni. Értelmük szegényes és fejletlen, nem tudatos a rendeltetésével kapcsolatban, vágyai mozgatják, a vágyait elégíti ki, engedelmes, ezt csinál, megcsinálja, saját kezdeményező készsége nincsen. Gazdája iránt, vagy főnöke iránt odaadó, szereti és bármit mond, teljesíti, mindent megcsinál. Hűséges hozzá, élete végéig mondjuk ott annál az embernél, vagy azzal az emberrel együtt dolgozik. Engedelmeskedik a parancsainak, és fegyelmezett. Mind ezt meg kell tanulnia. Mindazoknak, akik ezt a szolgálat fegyelmét tanulják meg. Nézzünk egy picit következő csomagra. Itt már a jómód képességét kell megszerezni. Hogyan kell megszerezni a jómódot? A vaisya, vagy a kereskedő, a vállalkozó, aki a fizikai javakat összegyűjti, illetőleg elosztja. A pártatlanság képességét kell kifejlesztenie. Hogyha jön egy csábító érzelem mondjuk, akkor ki kell fejlesztenie, hogy ne csábuljon el. Mondjuk ott van egy termék a kereskedő pultjában, és azt nem teheti el, nem engedhet a csábításnak. Ezt ki kell neki fejlesztenie. Az ott dolgozók, akik mondjuk egy bolthálózatban dolgoznak, ezt kell, hogy megtanulják. Illetve, ha nem tanulják meg, akkor nagyon kemény fegyelmezés árán el kell hagyniuk azt a helyet, ahol dolgoznak. Aztán bekerülnek ugyanúgy egy következőre, megint ugyanez lesz, ugyanott van előttük az az árucikk, és ez egészen addig megy, amíg nem tanulja meg. Ha jelen élete végéig nem tanulja meg, akkor majd ismétli a következő életében. Ha meg megtanulta, akkor ez egy teljesített feladat, és följebb léphet. Ki kell fejleszteniük az éles eszűséget, a logikát, az egyensúlyt, hogyan lehet megtartani a különböző kötelezettségek között. Hogy hogyan tudjon becsületesen fizetni, mondjuk egy vállalkozó, becsületesen kereskedni, ismerje a jogot, ne tisztességtelenül, hanem tisztességgel végezze a feladatát, a kereskedelmet. Gyors felfogó képességet kell kifejleszteni, számolnia kell, megtérüléseket kell kiszámolnia. Aztán az alatta levő szolgáktól, ugye az előző kaszt, be kell tudni hajtania a munka eredményét. Meg kell neki tanulnia takarékosan élni, anyagi javakat beosztani, nem szétszórni, nem pazarolni. És egy idő után, amikor itt is a fejlettségnek egy magasabb szintjére jut, akkor a megtakarított javakból bőkezően ad. Nemes célra. Adakozik a közjavára. Nekem mindenem megvan, felajánlom és odaadom a közjavára különböző intézményeknek, mozgássérülteknek, betegeknek, stb. Stb. Ez a következő. Aztán nézzük a következő kaszt darmáját. Az óvni, védelmezni, megtanulni. Ez a feladata. Ez a ksátriáknak, vagy vezetőknek, vagy a harcosoknak, a közért dolgozóknak a feladata. Ugye katonáknak, harcosoknak, vezetőknek a feladata. Meg kell tanulni a bátorságot és a rettenthetetlenséget. Gondoljunk bele, hogy hány és hány, tehát ugye voltak itt nagy események a történelemben, világháborúk és egyebek, meg kell tanulniuk a bátorságot és a rettenthetetlenséget. Ahol szembe lehet, vagy szembe kell nézni, nem lehet, hanem szembe kell nézniük a veszéllyel. Kitartást, álhatatosságot kell tanulni. Lojalitást kell megtanulni egy ügy mellett. Amikor gyenge és zsarnok van, akkor közéjük állni, mint egy gát. Közvetíteni tudni. Megvédeni, amit rábíztak, mindenféle külső agresszió ellen. És meg kell tanulnia, eldobnia a testi életét, amikor azt a kötelesség megkívánja. Gondoljanak csak arra, mondjuk a kamikázékre. Valószínűleg ebből a típusból kerültek ki, illetve nagyon-nagyon sok példát mondhatnánk, aki beleült a repülőbe, stb. Stb. Valamit, lehet, hogy most mi úgy érzékeljük, hogy rettenetes rossz dolgot csinált nekünk, de ő önmagába kifejlesztett egy képességet. A bátorság, a rettenthetetlenség, a saját élet eldobása, amikor a kötelessége megkívánja. A halál számára egyfajta lehetőség a továbbfejlődésre. És itt is van az ok. Mert gyenge lélek a tökéletességhez nem juthat el. Tehát itt megint egy belső munkáról van szó. Az egész folyamat végig egy belső munka. A tökéletesség folyamat, tökéletesedés folyamata. Gyenge lélekkel nem lehetek tökéletes. Nagyon erőssé, acélossá kell tenni a lelkemet. Erőt kell szerezzünk, bátorság nélkül nem szerezhetünk erőt. És meg kell szerezni az önfeláldozás képességét is. És ez mindenkinél így van. Ezeken a fokozatokon mindenki keresztül jut valamelyik életében. Aztán itt van a tanítás. A bráhmán, a papok, a tanítók. Ugye növekedésének törvénye a tudás, az áhítat, a megbocsátás, a minden lény iránti barátságosság. De hát itt aztán ez nagyon kemény, itt is rengeteg-rengeteg fokozat van. Nem gerjedhet haragra. Hát abban az osztályteremben, ugye elég sokat sikálják az ember agyát, meg húzzák az idegeit a gyerekek. Nem gerjedhet haragra. Egy bizonyos szinten már. Nem veszítheti el az önkontrollját. Nem lehet meggondolatlan. Szelídnek kell lennie mindig. És ugye itt már magasabb fokozatokról van szó, magasabb tanítók szintjéről, akik már kivonják a világi dolgok befolyásolása alól magukat, teljes tisztaságot, teljes önfeladást érnek el, és legvégül eljutnak a felszabadulásig. Tehát itt most láttuk az ívet, a négy kaszton keresztül. Mi pedig, ugye, hogy is vagyunk általában? Általában nem értjük a fejlődésnek ezt az útját. És nem értjük, hogy mi a növekedés törvénye. Pedig hát ez, amit így dióhéjba próbáltam itt az előbb elmondani, és a gyermek pici ruháját, a pici kabátját, a pici cipőjét, ahogy növekszik, mindig lecseréljük, és mindig újabb ruhát kap, mindig újabb külső köntöst, borítást kap magára. És így vagyunk mi a feladatokkal is. Ha már az egyikben képességet szereztünk, tovább léptünk benne, akkor jön a következő magasabb feladat. Lépésről lépésre. Ez az a bizonyos, a dharma fogalom. Van egy szint, és mindig a következő lépés törvénye. Egy picivel menjünk magasabbra, egy picivel vegyünk másik ruhát, nagyobb ruhát magunkra. Aztán nézzük meg azt is, hogy a dharma ugye nem az életfeladat, egy testetöltés különböző szakaszaiban is lehet más és más. Ugye azt tudjuk, hogy úgy 7 évente megújul a fizikai testünk, az asztrális és a mentális testünk rövidebb idő alatt. Itt látják, fölírtam, hogy a különböző csakrák általában milyen életkorokban aktivizálódnak. És akkor most nézzük meg ezt a folyamatot. Ugye itt egy emberi élet áttekintéséről van szó. Az életnek az első fele egyfajta vetés, a második szakasza, a második része pedig a vetésnek a learatása. Itt most a 7 éves életkorokat nézzük. Ugye a gyermek megszületésétől körülbelül a 7. életévéig előkészül az életre, életerővel töltekezik. 7-től 14 éves koráig az érzelmeket éli meg, és megérinti valahol a vallás. Ugye nem véletlenül ebben az életkorban van bérmálás, konfirmálás, stb. Stb. Aztán jön a következő életszakasz, ugye már a 7-től 14-ben is van ilyen életszakasz, amikor tanul a gyermek, mondjuk iskolai körülmények között így mondom, mentális testét fejleszti, de ugye 7-től 14-ig az asztrális testét fejleszti leginkább, 14-től 21 éves koráig pedig a mentális testét, az elmét foglalkoztatja ez a tanulás időszaka. Ugye itt fekted be. 21 és 28 életév között, ez nagyon érdekes most azért, ha szétnézzünk, nem egészen így van, de én most ezt az általános 7 éves periódusokat írom le. A szeretet és a házasságkötések, a házasságok időszaka. Általában a legtöbb házasságnak ekkor kellene köttetnie. Buddhikus szinten. 28 és a 35, illetőleg a 35 és a 42 életév között, itt látjuk, hogy már itt egy átfordulás történik, ugye a második szakaszba. Az akarat kinyilvánítása a tevékenységen keresztül, ez a legnagyobb anyagi érdekeltség korszaka. Hát mi minden történik itt, a lakásvásárlástól kezdve, a házépítésig, az autót veszünk, stb. Aztán következik itt az aratás, ugye ami megint, nézzük csak meg, hogy itt a párba jár szinte. Ugye 42 és 49 között bajtársiasság vagy válás. Tehát ugye megfigyelték, hogy a legtöbb válás ebben az időszakban következik be. Illetve, ha együtt maradnak, akkor már valószínűleg végig. Tehát ezek ilyen átlagok, vagy átlagos megfigyelések, amiket mondok. 49 és 56 között, ugye látjuk, hogy ez a vetés szakaszában az elme tanulás időszaka volt, 49 és 56 között a bölcsesség, vagy a beszűkült elme időszaka következik be, tehát megint a mentális testeinkkel dolgozunk. A következő 56 és 63 között megint az érzelmeinkkel dolgozunk. Ugye együttérzés, vagy rideg érzelmek. És utána a 63 fölött pedig a megújulás következik be, vagy egy második gyerekkor. Tehát, hogyha jól végignézzük ezeket a szakaszokat, megint csak a saját magunkat beletesszük ebbe, megnézhetjük, ez megint nem egy itteni előadásbeli, hanem egy otthoni gondolkodási feladat lehet, amikor elővesz az ember egy papírt meg ceruzát, és megnézi, hogy abban az életszakaszban ő vele mi történt, és mi lehetett ott abban az életszakaszban az ő életfeladata. Mondjuk lehetséges az, hogy éppen gyermekszülés és gyereknevelés volt, vagy tehát bármit sorolhatnék. Az adott 7 éves, vagy 14 éves, vagy adott periódusnak az a feladata. Aztán ugye van a nemzeteknek is darmája, meg az egyes csoportoknak is darmája. Én itt a teozófiai társulatnak a darmáját próbáltam, életfeladatát. Hozzájárulni a világban a spirituális változáshoz, a testvériség gondolatával, a működés törvényeinek felismertetésével, a természet rejtett törvényeinek tanulmányozásával és alkalmazásával. És aztán ugye a társulatban az egyéni tagok darmája, az önfejlesztés, az önnemesítés, gyakorlati munkálkodás a világjavára, közreműködés a társulat darmájának a megvalósításában, és a türelem kötelességének a kifejlesztése. Tehát mindenütt vannak feladatok, amiket itt csokorba lehet szedni. Tehát az egyén, a csoport, a család, a nemzet, és az emberiség szintjén is. Ugye minden fejlődésben van, és a fejlődésből eredő feladatok, amik a darmát, az életfeladatokat hordozzák. És most a Bhagavad Gita-ból olvasnék föl egy részletet, egy rövid kis részt. A 18. párbeszédből egy kicsit összefoglalásként, amit itt az előbb a kasztoknál elmondtam, vagy elhangzott. Ugye ezt írja Gita. A brámanák, ksatriák, vajsák és sudrák, ugye ez a 4 kaszt között, a saját természetükből fakadó gúnák szerint osztották szét a kötelességeket. Ó, parantapa! derűskedély, önmegtartóztatás, önszigor, megbocsátás, tisztaság, becsületesség, bölcsesség, tudás, Istenben való hit, ezek a brámanának saját természetéből való kötelességei. Hősiesség, pompa, szilárdság, ügyesség, harcbeli bátorság, nagylelkűség, uralkodói természet, ezek a ksatriának saját természetéből fakadó kötelezettségei. Szántás, tehenei gondozása, kereskedés, a vajsjának saját természetéből fakadó kötelességei, szolgai természetű cselekvés a sudrának saját természetéből fakadó kötelezettsége. Az ember akkor éri el a tökéletességet, ha a saját kötelessége elvégzésére törekszik. Halld meg, miképp éri el a tökéletességet az, aki saját kötelessége teljesítésére törekszik. Ha kötelessége teljesítésében az ember azt imádja, akiből minden létező kiárad, aki az egész világot áthatja, akkor éri el a tökéletességet. Jobb az embernek saját kötelességét teljesítenie, ha bár szűkös érdemekkel jár is, mint jól végezni a másét. Aki saját természetében rejlő kötelességét teljesíti, az bűnbe nem esik. A velünk született kötelességet, ó Kunti fia, még ha tökéletlen is, nem szabad elmulasztani, hiszen, mint lángot a füst, úgy vesznek körül a hibák minden emberi vállalkozást. Akinek értelme semmihez nem ragaszkodik, aki énjét legyőzte, vágyai kihaltak, az lemondásával a kötelezettségektől való mentesség legnagyobb tökéletességébe jut. Tehát összefoglalásként próbáljuk meg felismerni a saját darmánkat, a saját életfeladatunkat, ami ugye lehet egy életen keresztül áthúzódó feladat, lehet egy életszakasznak a feladata. Lehet egy csoporthoz köthető feladat, lehet egy nagyobb csoporthoz, egy nemzethez, vagy az egész emberiséghez köthető feladat. Ismerjük fel az emberek darmáiban levő különbségeket, tanuljunk toleranciát, és hagyjunk mindenkit a saját helyén fejlődni. Ez azért meglehetősen nehéz feladat, ha jól belegondolunk. Elérkeztünk egy következő részhez, a helyes és helytelen kérdéséhez. Itt a dharma az alap, tehát amiről eddig beszéltünk. A rendező elv az ember belső természete, a fejlődésben elért szintje. Helyes, ami segíti őt, a fejlődését, az isteni természet irányába, helytelen, mondjuk így, ami hátráltatja vagy visszahúzza. Most nézzük meg ezt a létrát. Hát ez az egész fejlődés ugye úgy néz ki, hogy ballagunk fölfelé. Egyik lépcsőfokról próbálkozunk följebb menni a másikra, a következőre. Viszont az az érdekes, hogy mondjuk ha valaki az 1-2-3-nél, mondjuk az 5. lépcsőfokról lefelé megy egy fokot, és a 4. kerül, az neki visszafejlődés. Viszont annak, aki a 3. lépcsőfokon van, és szintén a 4. célozza meg, az egy előrehaladás, egy fejlődés. Tehát próbáljuk ezt érzékelni, hogy minden embernél a jelenlegi fejlettségi szintje, az az alap, az a lényeg, és ha ugyanarra a fokra kerül két ember, mondjuk egy cselekvésben, vagy egy gondolatban, vagy bármiben, az lehet, hogy az egyiknek fejlődés, a másiknak meg visszafejlődés. És hát ezt a mondást írtam ide, hogy alattad a föld, fölötted az ég, benned van a létra. Az ölés különbségei. Tehát itt most egy kicsit a helyes és helytelenről. Ugye tudjuk tanításokat, ne ölj. elítéljük, hogyha valaki meggyilkolja a másikat fizikailag. Aztán, ugye van, amikor már másik szinten gyilkolja meg, nem fizikailag, hanem szavakkal, gondolattal, tettekkel. Hogy is van az a vers, hogy van úgy, hogy zord nézés is öl. Tehát csak azt szeretném elmondani, hogy ugye vannak szintek, különbségek. Ezeket mind végig játsszuk, végig éljük, különböző fejlettségi fokokon. Aztán elképzelhető, hogy azt, amikor mondjuk egy zord nézés is ölt, vagy szavakkal gyilkoljuk egymást, ugye azt a törvény nem bünteti, de megjegyzi a karma. És akkor azt látjuk, hogy ebben a fejlődési vonalban, mondjuk ez a dolog, mint ölés, ez mindig finomodik, egyre álcázottabb, egyre finomabb formát vesz fel, egyre rejtettebb formát vesz fel. Hát bármiféle bűnözésre gondoljanak, például, nem tudom én, lopás. Ugyanígy. Ellop valaki valami tárgyat, aztán utána ellop valami olyan dolgot, amit úgy gondolja, hogy nem látnak. Olyan fehér galléros bűnözésre gondolok például. Tehát egyre kifinomultabb formákban fejlődik ez az egész tovább. A gondolatra és a tettre hívom fel a figyelmet. Hiszen a gondolatainkkal a saját belső természetünket építjük. És hát bizony, az, hogy mi történik velünk a jelenben, az egy korábbi gondolatunknak az eredménye. Ha jól megfigyeljük, saját teremtésünk, saját gondolati teremtésünk be fog következni. Csak ugye annyira elszakad egymástól, sok esetben, hogy észre se vesszük, de csak figyeljék. És mérlegeljék a helyes és a helytelent, hogy ott azon a szinten, amin éppen vannak, az a gondolat helyes vagy helytelen. Nem könnyű munka, ez mind-mind belső munka. Akkor itt vannak például a katasztrófák, amik megtörténnek akkor, amikor mondjuk egy adott csoport, népcsoport nem jó irányba halad valami miatt. Hogy most pont miben halad nem jó irányba, azt lehet, hogy nem tudjuk megmondani, de valami miatt a katasztrófák be fognak következni. Nem csak fizikai szinten történt ugye ráhatás, hanem érzelmi szinten, gondolati szinten történtek behatások, és az mind tükröződik egy-egy katasztrófában. Ez az ő tanítási módszere, ha helytelen irányba haladunk. És a szenvedésből tanulunk. És egy katasztrófa után mondjuk egy összefogásból tanulunk. És aztán, ha már ebben a testben nem tudunk tanulni, akkor új testben kezdünk el tanulni, új lehetőséget kapva a növekedésre. És akkor itt van az a pont, hogy mikor tudjuk elhagyni a dharmát, az életfeladatokat. De megint csak a Bhagavad Gita-hoz nyúlok, a 18-as párbeszédhez, itt pedig a 45-től 49-ig terjedő. Már ezt fel is olvastam. Tehát ugye akkor éri el a tökéletességet, ha a saját kötelessége elvégzésére törekszik. Halld meg, miképp éri el a tökéletességet az, aki saját kötelessége teljesítésére törekszik. Ha kötelessége teljesítésében az ember azt imádja, akiből minden létező kiárad, aki az egész világot áthatja, akkor éri el a tökéletességet. Jobb az embernek saját kötelességét teljesíteni, ha bár szűkös érdemekkel jár is, mint jól végezni a másokét. Aki saját természetében rejlő kötelességét teljesíti, az bűnbe nem esik. A velünk született kötelességet, ó Kunti fia, még ha tökéletlen is, nem szabad elmulasztani. Akinek értelme semmihez nem ragaszkodik, aki énjét legyőzte, vágyai kihaltak, az lemondásával a kötelezettségtől való mentesség legnagyobb tökéletességébe jut. Hogy a világ mint egész folyamatosan fejlődik, a megnyilvánult élet minden szintjén, tehát gondoljanak vissza arra az ábrára, hogy fejlődik az elementál, fejlődik az ásvány, fejlődik a növény, fejlődik az állat, fejlődik az ember szintjén. És még tovább, a megnyilvánult élet minden szintjén, és ez a fejlődés nem más, mint az isteni akarat, hiszen a világ építése az ő útja, és végül pedig Anni Besantnak egy gondolatával szeretném befejezni ezt a kis előadást, és utána megkérni az itt levő társulati tagokat, hogy a kis beszélgetésbe, ami majd gondolom kibontakozik, segítsenek be, hogy a gondolatra hallgassanak, ami az üzenetben rejlik, ne pedig a beszélőre, aki az üzenet hozója, nyissák meg szívüket a gondolat előtt, és felejtsék el az ajkak tökéletlenségét, amelyek kimondták azt. Feledjék a tökéletlenséget, amik az üzenet hozójában, és nem az üzenetben vannak. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, és akkor folytassuk egy beszélgetéssel, ahhoz villanyt csinálok.